A motiváció, a Szegedi Motiváció műhely tanodája 500 000 forintot szeretne összegyűjteni, és ezért ugye gyűjtést indult, ezt egyébként a téli fűtésre szeretnék fordítani. De mielőtt erről a gyűjtésről beszélnénk, és arról, hogy egyáltalán hol tart ez a gyűjtés, összejött-e már a megfelelő összeg, beszéljünk egy kicsit magáról a tanodáról és a munkájukról, mert kifelé folyamatosan az a kommunikáció megy az országban, hogy egyre kevesebb a munkanélküli, egyre kevesebb a hátrányos helyzetű gyerek, viszont a valóság az nem ezt mutatja. Önök hogy látják?
Mi látjuk sajnos, hogy rászoruló gyerekek vannak továbbra is. Globális következtetés talán nem mernék levonni, hogy többen vagy kevesebben vannak, ami biztosan látszik, hogy úgy néz ki, mintha a statisztika egy kicsit szebb lenne, de mi ezt nem tapasztaljuk. Alapvetően a tanodában hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, ezt úgy kell elképzelni, mint egy délutáni iskola és klubhelység valamilyen keveréke, ugyanis hozzánk a gyerekek, fiatalok önkéntesen járnak, általában olyan gyerkőcök, akiknek valamilyen segítségre van szükségük a tanulás kapcsán, de mivel, hogy önkéntes program vagyunk, fontos, hogy jól érezzék magukat. Úgyhogy a nálunk töltött időnek mondjuk a fele lehet, ami tanulásra fordítunk, a másik felében pedig jól kell, hogy érezzék magukat ezek a gyerekek. Hétvégenként, de leginkább délutánonként látogatnak minket. Tanodákban alapvetően hátrányos helyzetű gyerekek támogatásával foglalkozunk. Erre van valamekkora, talán egy, úgy mondanám, hogy normatíva, ez egyébként egy picit félrevezető, de alapvetően van a központi költségből, vagy legalábbis lehetséges szerezniük a tanodáknak támogatást a központi költségvetésből. Ehhez viszont mindenféle előírásokat kell betartani, jogszabályi szinten meg van határozva, hogy milyen kritériumokkal kerülhetnek be tanulók a tanodákba. Meghatározott százalékban hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és gyermekvédelmi ellátásra jogosult tanulóknak kell, hogy legyenek, ami egyébként helyes is, hiszen ez egy olyan szabály, amivel biztosítja a döntéshozó, hogy azokat a tanulókat támogassák az adófizetők pénzéből, akik valóban rászorulnak. Ez eddig az elmélet. A gyakorlat pedig egy picit mást mutat, ugyanis bár régóta használja a magyar oktatási rendszer, szociális szféra, hátrányos helyzet és halmozottan hátrányos helyzetű kategóriákat, hogy megtalálja a támogatásra szoruló gyerekeket, ám 2013-ban volt egy jogszabályváltozás, amely egy picit módosította ezt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kategóriát, aminek az lett a következménye, hogy úgy tűnt, mintha azon a ponton egyre kevesebb rászoruló gyerek élne Magyarországon. Nyilván a számuk arányuk nem nagyon változott, csak annyi történt, hogy a statisztika szebben mutat, mert egy picit más a jogszabályi besorolás. Ez az egyik ok, ami miatt a statisztikák egy picit jobban mutatnak. De van egy másik ok is, ami nagyjából ahhoz köthető, hogy nagyon sok különféle támogatási forma elindult az iskolákban, a szociális szférában arra, hogy támogatást kapjanak azon családok gyerekei, ahol nem élnek olyan jól, az anyagi feltételek nem jók, a szülők alacsonyan iskolázottak. Viszont az elmúlt évtizedben ezeknek a programoknak a nagy részét kivezették, úgyhogy tulajdonképpen nem éri meg a családoknak megszerezni ezt a státuszt, ezt a dokumentációt, adminisztrációt megtenni, hogy rendben legyenek ezek a papírok, és igazolhatóan hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kategóriába kerüljenek a gyerekek. Ráadásul az iskolák érdekeltek voltak abban, hogy segítsék ezeket a családokat, és erről az oldalról is megszűnt az ösztönzés, úgyhogy nagyon sok támogató program legalábbis a gyakorlat oldaláról számomra úgy tűnik, hogy ugyanazzal a problémával küzd, nem tudja feltölteni a helyeit, és úgy tűnik, hogy azért, mert nincs elég támogatandó, tanuló fiatal, de a valóságban nyilván nem így van, hanem egyszerűen nincsenek meg ezek a papírok, státuszok, úgyhogy itt legalábbis a gyakorlat oldaláról nézve nagyon érik az, hogy valamit módosítani kellene, vagy ezek a programok nem tudnak megfelelni a jogszabályoknak, konkrétan például a tanodák egy része bezár, de sok egyéb támogató program is említhető, akár a gimnáziumokban működő, vagy középiskolákban működő Arany János programok.
Az állami támogatások azok hogy alakultak az elmúlt években?
Lehet, hogy egy picit itt messzebbről indulnék. Az első tanodák a 90-es években jelentek meg, a közepén, végén, ezeket civil szervezetek tartották fenn, és tulajdonképpen kis közösségek voltak, amelyek hátrányos helyzetű, talán elsősorban roma tanulók iskolai sikertelenségét próbálták támogatni. Aztán beindultak az uniós csatlakozással a különféle uniós források, amelyeket le lehetett hívni erre a célra, és hát látszólag ez egy jó kezdeményezés, csak egy kis támogatásra szorultak a civil szervezetek, úgyhogy rendszeresen jelentek meg EU-s források, amelyekre pályázni lehetett. A probléma leginkább ott kezdődött, hogy az EU-s források jellemzően 2 év támogatást jelentettek, majd jött a következő pályázat kiírásai egy-két éves szünet, és addig tulajdonképpen a tanodák úgymond tönkrementek, nem tudták finanszírozni a munkájukat, úgyhogy bezárták a kapukat, majd jött egy következő pályázati kör, ahol más tanodák más településen újraindultak, és mire én azt mondanám, hogy igazán be tudtak indulni, kiépítették a kapcsolatot a szülőkkel, a helyi intézményrendszerrel, na akkor éppen a pályázat véget ért, és nehéz helyzetbe kerültek, és ez a folyamat többször-többször újraindult. Ugye az EU-s források jellemzően nem azt célozzák, hogy hosszú távon fent lehessen tartani belőlük valamit, inkább fejlesztési célúak, ki lehet próbálni mindenféle kezdeményezést, és aztán amelyik beválik, azt hosszú távon el lehet indítani, mert nem EU-s pénzből. Jellemzően ritkán fordul ez elő, hogy valamit a központi költségvetés hosszabb távon támogat, de szerencsére a tanodák életében ez a pillanat bekövetkezett, úgyhogy 2009-től kezdve lehet 3 éves pályázati ciklusokba a tanodáknak pályázniuk központi költségvetésből forrásokra, és azért ez egy nagyon jó helyzet. A korábbi beláthatatlan és jövőkép nélküli helyzetet nagyjából az váltotta fel, hogy itt látszik, hogy rendszeresen van egy alapforrás, amihez a tanodák hozzáférnek, csak sajnos általában a jó minőségű tanoda kialakításához nem elég. Én hozzátenném, hogy a döntéshozókon látszik az elköteleződés a tanodák iránt, úgyhogy picit mindig több a pénz, de hát ezzel 2 probléma van, hogy sajnos az árak azok gyorsabban emelkednek egyrészt, mint ezek a lehívható források. Másrészt a források valószínűleg már az elején is alul voltak tervezve, úgyhogy a legtöbb tanoda örül ennek a lehetőségnek, de nyilván sok más forrásból kell, hogy kiegészítsék a tanodai költségvetést, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást tudjanak nyújtani, illetve ki tudják fizetni a tanodában dolgozó kollégákat.
Igen, és ezt mondjuk el, hogy azért, mert hogy az állami támogatáshoz elő van írva, hogy a tanodában heti 120 órában kell alkalmazottakat foglalkoztatni, általában felsőfokú végzettségű munkatársakat. Na most ezt tudjuk, hogy nem olcsó, tehát ma a bérköltség teszi ki szerintem a munkáltatók fizetési kötelezettségeinek a legnagyobb részét. Tehát ha még valaki szeretné segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeket, ezt nem teheti meg ingyen és bérmentve, mert hogy állami előírás, hogy a támogatáshoz alkalmazottaknak kell lenni.
Igen, így van. Ezt a 120 órát kell lefednie minden tanodának, amely központi költségvetésből részesül forrásokban, és alapvetően ez egy jó dolog, egyfajta minőségi előírást jelent, De a tanoda állami forrásait, hogyha valaki kiszámolja, akkor valahol 90%-a a költségvetésnek az nagyjából a kollégák előírt fizetését. Úgyhogy a diplomás minimálbérrel számolunk, úgy nagyjából lefedi, és akkor a költségvetés mondjuk úgy 10%-a marad rezsire, étkezésre és minden olyan egyéb programokra, a kirándulástól kezdve a szabadidős programokon át, amely miatt szívesen jönnek a gyerekek.
Hát annál is inkább, mert sok esetben ezek a gyerekek nem jutnak el mondjuk egy vadasparkba, vagy kirándulásra, vagy olyan helyekre, ami mondjuk más gyereknek, aki nem hátrányos helyzetű, ez megadatott.
Igen, jellemzően akik tanodába járó gyermekek, fiatalok, azoknak a szabadidős lehetőségei eléggé behatároltak, bár említettem, hogy ez egyrészt a szabadidő hasznos eltöltése és a tanodák vonzóvá tételét jelenti, de azért általában ezek olyan szabadidős programok, talán egy állatkert, egy vadaspark, egy színház, hogyha példákat szeretnénk hozni, amelyek azért fontos élmények, amelyek nem csak mint szabadidős programoknak tekinthetők, de egyfajta olyan támogatásnak, segítésnek, amely azért közvetve hozzájárul ahhoz, hogy valaki hogy teljesít az iskolában, mi iránt érdeklődik, hogyan találja meg azt a pályát, amely irányba tovább tanulna.
Hát ha 10%-ot nézem, az nagyon kevés, főleg, hogyha az energiaárakat nézem Magyarországon, mondjuk a gázt és a villanyt, mert sok olyan hátrányos helyzetű gyerek van, aki hidegben él, és hidegben fekszik le aludni, tehát legalább ugye a tanodában legyen meleg, és hát ha jól tudom, akkor nem csak nagyvárosokban működnek tanodák, hanem kis településeken is, ahol éppen mondjuk tanyavilág van, és oda mondjuk este már fuvarozni kell a gyereket, mert hogy nincs tömegközlekedés.
Igen, így van. A motiváció műhely két tanodát tart fent, az egyiket Szegeden, a másikat egy Szeged környéki kis településen, Balázscsán, ahonnan a gyerekek jelentős része tanyákról érkezik, és bár Balázscsán olyan szempontból különösen jó helyzetben vagyunk, hogy az önkormányzat támogat minket egy helységgel, ahol végezhetjük a munkánkat, tulajdonképpen a rezsiköltségek jelentős részét is átvállalja, de ott pedig, ahogy említette, azzal a problémával küzdünk, hogy a tömegközlekedés az nagyjából az iskolai időhöz van igazítva, és a gyerekek csak akkor tudnak részt venni a tanodai foglalkozásokon, hogyha utána autóval hazafuvarozzuk őket, és hát nyilván itt a benzinárak azok, amelyek hatalmas költségeket rónak a mi egyesületünkre, illetve más olyan vidéki helyszínen működő tanodákra, ahol valami hasonló probléma felmerül.
Igen, és azt is olvastam, hogy a lakosság járnak jelenleg a 3,6-szorosát fizetik ki a gázért, mert hogy vállalkozásoknak számlázott áron kapják. Hány tanoda van egyébként az országban? Ezek közül van olyan, amelyik nem ezen az áron kapja?
Nagyjából olyan 180 olyan tanoda van az országban, amely a központi költségvetésből részesülhet valamilyen forrásban. Ezen kívül valószínűleg tanoda jellegű hasonló kezdeményezés még legalább 10-20 van, csak pletykák vannak, mi talán egy olyan tanodát hallottunk, akinek esetleg került kijárnia, hogy a lakossági árat fizesse, nem tudjuk, hogy ez hogy sikerült, vagy igaz-e, azt biztosan állíthatjuk, hogy igen, mi majdnem négyszeresét fizetjük a lakossági árnak, ezért is indítottunk gyűjtést. Hozzáteszem, hogy a félmilliós kitűzött cél nagyjából a felét teszi ki valószínűleg a fűtési költségünknek erre a szezonra, legalábbis a tavalyi árakból kiindulva.
És akkor ezért kezdtek gyűjtésbe. Hol tart ez a gyűjtés?
Szerencsére a kisebb média vízhangnak köszönhetően ezt a félmilliós összeget nagyjából éppen el is értük, de hát nyilván örülünk minden támogatásnak, nem mertünk arról álmodni, hogy mi összetudjuk gyűjteni a szezon egészére ezt a költséget. Még lehet, hogy ez is megvalósul, még tart a gyűjtés.
Beszélt az EU-s pályázatokról. Ugye a civil szervezetek számára vannak közvetlenül elérhető EU-s pályázatok, azokkal viszont az a baj, hogy kiegészítő támogatásra nem lehet igénybe venni, hanem csak a tanodai tevékenység teljes egészére, viszont ahhoz meg le kellene mondani a rendszeres állami támogatásról. Tehát ez a 22-es csapdája akkor.
Hát itt ez egy olyan gondolatkísérlet, amit nem is tudom, hogy mennyire érdemes végigjátszani. Szóval valóban vannak a civil szervezetek számára lehívható EU-s források közvetlenül, de azért hozzáteszem, hogy itt eleve csak a nagyobb, jelentősebb, erősebb civil szervezetek azok, akik ezen el tudnak indulni. Már talán, ha csak annyit említek, hogy a pályázatok munkanyelve ilyenkor az angol, nem minden kis civil szervezet engedheti meg azt magának, vagy rendelkezik olyan munkatársal, aki egy ilyen folyamatot végig tud vinni. És igen, nyilván ezek a pályázatok valamilyen olyan projektre vannak kiírva, amelyek egészben értelmezhetők, és pénzt nem lehet arra kérni, hogy nincs már fűtésre, vagy uzsonnára, és szeretnénk erre. Úgyhogy talán nem is vinném tovább ezt.
Akkor marad az, hogy az embernek időközönként gyűjtést kell szerveznie, vagy mondjuk vannak azért néha támogatók, akik önzetlenül segítenek?
Igen, szerencsére vannak. Mi azt látjuk, hogy a legtöbb tanoda az valamilyen módon kiegészítő forrásokat tud szerezni. Nyilván nagy munkával, és gyorsan hozzáteszem, hogy minden egyes olyan tevékenység, ami a forrásszerzésre irányul, az tulajdonképpen időt vesz el attól, hogy a gyerkőcökkel foglalkozzanak a tanodák. Egyrészt szinte minden tanodában feltűnnek önkéntesek, akiknek a munkája nagyon fontos, nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy mennyire színes programokat tud kínálni, kikkel tudnak találkozni ott az odajáró mentoráltak. Másrészt szinte minden tanoda, vagy legalábbis nagyon sokan szoktak időközönként valamiféle gyűjtést, valamilyen célra gyűjtést indítani, leggyakrabban talán az uzsonnára, vagy valamiféle szabadidős programra, kirándulásra. Erre viszonylag könnyen szánnak egy kis pénzt az emberek, és emellett azért fontosak a céges támogatások. Nagyon sok olyan cég van, amely egy picit tud esetleg erre áldozni. Hozzáteszem, hogy többségében egyébként multinacionális cégek, ahol ez már régóta benne van a vállalati kultúrába. És egyébként ne felejtsük el, hogy az önkormányzatok is sokszor valahogy megpróbálják támogatni az ott működő tanodát, ami természetesen nagy segítség.
Egyébként a két tanodájukban itt a Délalföldön, tehát Szegeden és Balázsján hány diákkal foglalkoznak?
Jellemzően egy tanodába valahol 30-40 körüli tanuló szokott járni, úgyhogy olyan 70-80 gyerkőc jár a tanodáinkba.
És hogyan jutnak el önökhöz a diákok? Tehát önök megkeresnek oktatási intézményeket, ott felajánlják a segítségüket, vagy más szervezeteket. Hogyan történik ez?
Ez a közösség, amely hátrányos helyzetű gyerkőcök segítésével foglalkozik, lassan 20 éves, és az induláskor tulajdonképpen egy bezárt, szegregált iskola tanulóit kezdtük el segíteni, akik Szeged városába, új iskolába kerültek, és látszott, hogy segítségre van szükségük a szegregált oktatás alacsony színvonalú iskolája után. Biztosak voltunk benne, hogy segítségre szorulnak az új iskolába a gyerekek, és akkor a városban lakó, rászoruló családok egy jelentős részét megismertük, és mi azóta működünk, és hasonló programokat szervezünk, úgyhogy az egyik része, hogy ismerjük a közösséget, és ők is ismernek minket. Végül is a szülők egymásnak ajánlanak minket, hogy itt van lehetőség, de egyébként kapcsolatban állunk a gyermekvédelmi intézményrendszerrel, néha ők is ajánlanak tanulókat, és olyan is előfordul, hogy van egy-két szabad helyünk, és a helyi oktatási intézményeket megkeressük, hogy van-e olyan tanuló, akiket érdemes elküldeni.
És figyelemmel kísérik az ő pályájukat, útjukat? Tehát aki mondjuk már nem jár a tanodában, mert nincs rá szüksége. Tehát van ilyen?
Az, hogy nincs szüksége, ritkán, de van ilyen. A jellemző az szokott lenni, hogy egy ponton a tanulóknak olyanok az életkörülményei, mondjuk elmegy egy középiskolába, amely már nem az adott településen van, és ilyen esetben azért nehezebben tudjuk támogatni, vagy ritkán tudunk találkozni vele. Hozzáteszem azt is, hogy az is azért előfordul a tanulásban, ugye itt egy önkéntes programról van szó, hogy a középiskolás korú gyerekek könnyebben lemorzsolódnak, azaz az életkor, amikor talán kevésbé jól veszik, hogy felnőttek felügyelete alatt vannak, és egy picit nagyobb szabadságot szeretnének, de igen, nyilván megpróbáljuk nyomon követni őket, hát nagyon sok különféle életutat látunk.
Vannak sikertörténetek?
Vannak sikertörténetek. Ezek a sikertörténetek azt hiszem leginkább abban mérhetők, hogy érettségizett, megfelelő szakmával rendelkező tanulók kerülnek ki a tanodákból. Nyilván egy-két tanodában van esély akár, hogy valaki a felsőoktatásba bejut. Talán ezen a ponton azért elmondom, hogy itt milyen akadályok látszódnak, amelyeket nem nagyon tud egy tanoda leküzdeni. Nekünk is volt olyan tanulónk, aki megfelelő eredményekkel érettségizett. Felmerült a lehetősége, hogy bejut a felsőoktatásba, és egy államilag finanszírozott szakon tanul, de amikor a családdal ezt a megbeszélést lefolytattuk, hogy akkor merre tovább, akkor azért kiderült egy ponton, hogy a mostani szabályozás szerint, hogyha valaki lemorzsolódik az államilag finanszírozott felsőoktatásból, akkor utólag tulajdonképpen ki kell fizetni a tandíjat. És egy olyan családba, ahol nincs kultúrája ennek, nem volt még diplomás, fogalmuk sincs arról, hogy azt a felsőoktatást azt eszik-e vagy isszák, el tudja végezni a fiatal, ezt a rizikót nem merik vállalni, olyan összegek merülnek fel a család számára, amelyektől azonnal megijednek, és inkább azt mondják, hogy akkor a felsőoktatásba nem küldenék a gyereküket, hiszen nem tudnák kifizetni utólag azt a pénzt, hogyha nem sikerülne.
Tehát akkor most jól értelmezem, amit mond, tehát ha fölvesznek valakit egyetemre, főiskolára, és kimarad, akkor ki kell fizetni neki a tandíját?
Igen, így van, ha valaki lemorzsolódik, mondjuk 2,5 év után látszik, hogy ez nem megy neki, nem jó, nem érzi jól magát, nem tudja elvégezni, rendre nem sikerülnek a dolgok, ami nyilván hozzáteszem, hogy azért itt az élethelyzetek is megvannak, és hogyha végül nem szerzi meg a diplomát, akkor ezt az összeget kiszámlázzák.
Igen, mondjuk azt lehet látni, hogy nagyon sok hátrányos helyzetű családból jött gyerek később végzi el a felsőfokú tanulmányukat, pontosan azért, mert el kell menni dolgozni, sőt, hát nagyon sok gyerek már középiskolás korában dolgozik, mert a családi körülmények olyanok.
Igen, ezt mi is látjuk, sőt, olyannyira, hogy ne csak sikertörténeteket, mert sajnos a sikertörténetekből van kevesebb. Éppen aki eszembe jut, egy mentoráltunk, aki nagyon hosszú ideig járt hozzánk, és úgy éreztük, hogy mindjárt beérik a sok-sok év gyümölcse az érettségi küszöbén állt, amikor beütött a Covid, és nem kellett iskolába menni, munkát vállalt, amiért pénzt kapott, annyi pénzt, ami nem volt sok, de egyben nem látott még soha, és utána nem sikerült visszatalálni már az iskolába, és dolgozott. Nem lehetett már megtenni azt a családdal, hogy nem jön az a pénz.
Egyébként van olyan, amikor harcolni kell a családdal? Tehát amikor látnak egy gyereket, hogy okos, értelmes, többre képes, és konfliktus van a családdal? Mert pontosan itt a tanulás kapcsán, mondjuk akár tovább tanulás kapcsán, hogy a család ugye inkább azt szeretné, ha elmenne dolgozni.
Előfordul, de azért nem olyan erősek ezek a konfliktusok, aminek az az oka, hogy mivel egy önkéntes program vagyunk, akik nem annyira tartják fontosnak a tanulást, azok eleve nem annyira támogatják a gyerkőcöt, hogy járjon hozzánk. De nyilván van olyan, amikor egy picit meg kell győzni a szülőt, vagy meg kellene, át kell beszélni a lehetőségeket. Nyilván akinek nincs sok iskolai tapasztalata, az nehezen képzeli el, hogy ez mire jó, és nyilván csak azt látja, vagy hát láthatja azt is, hogy itt hosszú ideig még valaki nem lép be a munkaerőpiacra, de hozzáteszem, hogy nekünk azért nem ez a tapasztalatunk. Mi azt látjuk, hogy igenis a kevésbé jómódú családok is látják az iskola hasznát és fontosságát, és támogatják ebbe a gyerkőcöt a legtöbb esetben. Gyakorlatban nem mindig tudják ezt megtenni, mert vagy nincs forrásuk, idejük, vagy nem tudják, hogy ezt hogy kellene, de jellemzően nem azt a problémát látjuk, hogy ne tudnák, hogy az iskola fontos a gyerekeik jövője szempontjából.
Egy dologról nem beszéltünk még arról, hogy a gyerekekkel a különböző programokon kívül, amiket szerveznek nekik, meg természetesen játékon kívül, mi az, amiben segítik a diákokat. Ezt látjuk az óvodákban, az iskolákban is, hogy egyre kevesebb idő van korrepetálásra, felzárkóztatásra, sőt, hát nagyon sok iskolában a korrepetálás már nincs, a legtöbben nincs. És tegyük hozzá, nem csak a hátrányos helyzetű gyerekeknek lenne szüksége segítségre, hanem bizony azoknak is, akik, ahogy ön is mondta, középosztálybeli családokból jönnek, vagy felsőosztálybeli családból jönnek, mert lehetnek problémák. Szóval mi az, amire nagy figyelmet fordítanak a tanodában?
Ha megengedi, egy picit messzebbről kezdem. A magyar oktatási rendszernek jellemzően két válasz szokott lenni arra, hogyha valaki sikertelen az iskolában. Ha kicsit sikertelen, akkor korrepetálást javasol, azt nem biztos, hogy meg is tudja adni, de javasolni szokta. Ha meg nagyon sikertelen, akkor az évismétlésre hajlik. A mi tapasztalataink szerint ezek a válaszok általában nem szoktak jók lenni. Mi azt szoktuk látni, hogy a gyerekek többsége, aki sikertelen az iskolában, azok nem tudnak tanulni, nem tudnak megfelelően olvasni, így egy korrepetálással, amikor még egyszer valaki elmagyarázza a tananyagot, tulajdonképpen hosszú távú segítséget nem kap a tanuló, a következő dolgozatra egyedül továbbra sem fog tudni felkészülni, hiszen nem tud önállóan tanulni vagy olvasni. Mi jellemzően ebből az irányból szeretnénk megközelíteni a problémákat. Itt azért nagy különbségek vannak a tanodák között, de mi egyértelműen arra tettük a voksunkat, hogy nem korrepetálni szeretnénk, nem még egyszer elmondani azt, amit a tanár mond, hanem mi az alapvető problémákra szeretnénk megoldásokat találni, és reméljük, hogy hosszú távon leginkább ennek van hatása. Nyilván a tanodai munkában azért megvan az az előny, hogy kevésbé kell egy nagyon zsúfolt tantervet követni. Ha mi látjuk, hogy ezzel, azzal matematikai alapkészségekkel van probléma, akkor mi igenis arra fogunk koncentrálni, függetlenül attól, hogy valaki meg felső tagozatos, vagy akár középiskolás. Úgyhogy mi jellemzően a szövegértésre, matematikai alapkészségekre, kommunikációra, társas készségekre fókuszálunk, amelyről úgy gondoljuk, hogy nagyon sok különféle élethelyzetbe, beleértve az iskolát is, alapvető sikerességi kritérium.
Igen, és szociális munkás, gyógypedagógus, meg a jól tudom, pszichológus is támogatja a gyerekeket.
Igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy nagyvárosba könnyebben találunk talán olyan kollégákat, akik bekapcsolódnak szívesen ebbe a munkába, és hozzák szakértelmüket.